Egyszer kívánok minden kedves versenyzőnek, mai szép estére, és ugye hát a múlt alkalommal már elkezdtünk arról beszélni, hogy a legfontosabb dolog a közepes számára, közepes, ugye tudjuk, minden ember gyakorlatilag potenciálisan legalábbis közepes, az, hogy a szívét is megmozgassa. Erről volt a legutóbbi alkalommal, ugye most a 16. fejezetnek a második órája van, második alkalma. És arról beszéltünk, hogy ugye az ember több síkon is működik. Működik egy gyakorlati síkon, hogy mit csinál, mit beszél, mit gondol. Működik egy értelmi síkon, hogy mit ért, hogy mivel ért egyet, mivel tud azonosulni racionálisan. És a kettő között pedig működik emocionális szinten is. Az, amivel úgy érzi is, hogy ezt kell csinálni. Át is érzi. Azt mondtuk, mondjuk itt van például az étkezés. Annak is három szintje van. Van az egyik, hogy maga, hogy eszünk, gyakorlatban eszünk, a szánkon bemegy az étel. Másik az a dolgunk, egy emocionális része, hogy mi élvezzük az étkezést, tehát megkívánjuk azt az ételt, és oda megyünk. És bármilyen furcsa dolgnak lehet egy racionális vonzata is, hogy megértsük, hogy szükség van ennyi kalória bevitelre egy nap, és ez alapján tudunk a dolgokat azonosítani. Most mi a legjobb étkezés? A süti? Miért? Abból a szempontból nem tökéletes. A sütinél mindig van egy kis lelkiismeret furdalás. Racionálisan már akinél, ugye, aki nem hajlik a hízásra, annak nincs, de amúgy pedig van, hogy ezt nem kéne, mert hogy ezzel fölösleges kilókat szedünk föl. Hát racionálisan nem azonosulunk vele, emocionálisan és a gyakorlatban igen, a süti esetben. A legjobb étkezés az, ahol mind a három megvan. Egyrészt racionálisan alá tudjuk támasztani, hogy ez mennyire fontos, hogy most eszünk. Mert emocionálisan élvezzük és kívánjuk azt az ételt. Harmadrészt a gyakorlatban meg is eszünk. Tehát nem az is fontos, hogy a gyakorlat is megjegy. Ha a fontossági sorrendet mondjuk, akkor talán a gyakorlat a legfontosabb. Ugye? Mindenben az életben. A zsidóság ezt mondja a vallással kapcsolatban is, hogy minden három meg kell, hogy legyen. A legfontosabb dolog a gyakorlat. És a gyakorlatban nem csak a cselekedet tartozik bele, hanem beletartozik a gyakorlat mind a három rétege, a beszéd, a cselekedet, és valamilyen szinten a tudatos gondolat is. Tervezés, mint gondolat. Nem a felötlő gondolatok, hanem a tervezés. Ez a legfontosabb. Ez az első, hogy muszáj meglegyen. Meg kell, hogy legyen a racionális, hogy megértem, hogy értem én, hogy ezt kell csinálni, meg jó a szombatot tartani. És nagyon jó, hogyha van emocionális is. És ha át is érzem, és szeretném csinálni. A szívem is ez diktál. Tehát akkor mind a három meg kell, hogy legyen. Ahogy az étkezésnél, az a jó étkezés, amiben mind a három részünk benne van, így van ez az Istennel való kapcsolatban is, saját önfejlesztésünkben is, mind a három meg kell legyen. Ha valaki azt mondja, hogy én a gyakorlati szinten kapcsolatban vagyok Istennel, tartom a parancsolatokat, nem élek erkölcstelen életet, és a gyakorlatban jó fej vagyok. Akkor azt mondjuk neki, ez mind szép és jó, de mi van a szívedben? Mi van a fejedben? Mert azt mondja, tudod mit? Fejemmel is minden rendben. Én racionálisan értem, hogy van Isten, és ezt kell csinálni. Emocionálisan? Hát, van, amivel tudok azonosulni érzelmileg is, szeretem, kívánom, stb. Valami nehezemre esik, mert más diktál az állati ösztönöm, az diktál, hogy más tetszene nekem jobban. Ugye? Akkor ez nem tökéletes. Neki emocionálisan is ott kell lennie. Meg kell próbálnia legalábbis ott lennie. Meg kell próbálnia elérnie, hogy a feje hasson a szívére. Van egy kis probléma. A fejünk és a szívünk között van egy szűkület. Mi az a nyakunk? Mi azt jelenti, hogy gyakran megértünk dolgokat, megértjük, hogy mi a helyes, és mégis az érzelmeink más diktálnak. Nem hat rögtön, automatikusan az értelem az érzelemre. Ugye? Sőt, nagyon sok esetben ellenáll. Tudom én, hogy ez a helyes, a racionalitás nézem száraz, akkor ez a helyes, bárkit megkérdezek nekem, azt mondja, ez a helyes. Én mégis ezt szeretném csinálni, és megpróbálom esetleg még a rációt is, hogy a lelkismeretem tiszteljen, megpróbálom belemagyarázni, hogy miért úgy jó. Na az a fontos, az ember megpróbál mégis olyan szinten azonosulni azon, amit megérte, hogy azt le tudja gyömöszölni, át tudja gyömöszölni a nyaka, szimbolikusan a nyaka szűkületén, hogy a szívére is hasson. Annyira azonosuljon a megértésének tárgyával, hogy az a szívére is azt, hogy emocionálisan is meglegyen. De mi van akkor, ha az ember megérti, és csinálja is. A szíve még sincs tökéletesen ott. Ugye előfordul ilyen, az ember mondjuk a cigarettázás például megérti, hogy nem jó cigizni, nem is cigizik, de mégis kívánja a cigit. De mégis ő próbálkozik. Próbálkozik az emócióra hatni, de nem sikerül. Mi van akkor, ha most nézzük ezt a valóságban, nem csak a példával, ő tartja a mitvákat. A gyakorlatban, sem a beszédben, sem a cselekedetben nem csinál semmi rosszat. Csak a jót csinálja. Még egy rossz gondolata sincs. Értelem szintjén? Minden tökéletesen ért, ráta azonosul vele, Isten nagyságát megérti. Megérti, hát nem lesz megérteni, de foglalkozik vele. Elmélyül benne. De mégsem lehet azt mondani, hogy megszületett a szívében az Istenre. Egyszer nem születik meg. Nem jön létre. Nagyon akarok valakit szeretni, akkor mit lehet csinálni? Ugye? Ha valakit nagyon akarok szeretni, de nem szeretem, vagy nem az, nem hogy utálom, hanem semmi érzelmi kapcsolat nincsen, akkor mit tudok csinálni? Hát, megpróbálok többet lenni vele esetleg, vagy kevesebbet, többet lenni vele, megérteni, elmélyülni, jobban megismerni, fölismerni benne a szépséget, most nem mondtad le a fizikai szépségre gondolok, hanem a lelkire, a fizikai nem mindig lehet változtatni, megismerni benne a szellemi szépséget, és elkezdeni, most én nem feltétlenül szerelemre gondolok, de elkezdeni, de akár ezt is lehet, elkezdeni próbálni, és addig megismerni, megszeretik a szeretet. Isten is ugyanezt kell csinálni. Meg kell próbálni még jobban megismerni. Hátra egyszer csak meggyullad a szeretett lánya. Közben nem kell megvárni, hogy csak akkor kezdek majd a gyakorlattal foglalkozni, amikor már meggyullad a szeretett lánya. Kezdj el foglalkozni a gyakorlattal. Ott megvan a ráció is. De érzelem hiányzik. Erre azt mondja Isten, rendben. Ha neked nincs meg az a rációból született érzelem, de te a gyakorlatot csinálod, az értelmet csinálod, csak a köztes hír hiányzik, úgy tekintem, mintha meg lenne az értelem. Én megcsinálom a hidat. Mert elismerem, mondja idézőjelben Isten, hogy nehéz dolog ezt elérni. Nagyon nehéz dolog elérni, hogy az érzelem is megint szülessen. Mert az a szűkület olyan nagy, olyan erős, hogy azt nem lehet. Egy dolgot viszont elvárok tőle. Ha már nem tudod megszülni ebből a rációból, a Isten felé való érzelmeket, de tehát próbáld fölébreszteni magadban azt a természetes, beleszületett érzelmet, amiről beszéltünk már többször, ami nem az értelemből számít, hanem az a természetes vonzódás Isten felé, a természetes vonzódás a spirituális, szellemi dolgok felé, azt próbáld meg fölébreszteni. És akkor olyvá fogom tekinteni, mintha ez a természetes, beleszületett, minimalista Isten szeretet, az olyan lenne, mintha a maximum. Tehát erről szól gyakorlatilag a 16. fejezet. Most lesz egy kis kitérő, mert föl fogja kicsit építeni, hogy mit is jelent az, amikor az értelemből megszületik az érzelem. És ugye azt gondolja, erről volt szó a tányának a 3. fejezetében, tehát egy 13 fejezetre ezelőtt, sem fogunk odáig visszanyúlni, részletesen elmondjuk. De ugye hogyan áll fel itt a helyzet? Ugye, azt nem mondtam ebben a sorrendben. Ha a sorrendet nézzük, akkor legbelül van, vagy legfelül van a ráció, a megértés, Istennel való, Isten megismerése, mondjam ezt a kifejezést, utána jöhet az érzelem, és az érzelem következménye valahol a cselekedet, a gyakorlat. Néha rövid távon át lehet hidalni, ki lehet hagyni az érzelmet, és lehet cselekedni érzelem nélkül, csak fejből. Hosszú távon ez nem nagyon működik, nem csak az Istennek, hanem általában nem nagyon működik. Ha valamit sok fejből csinálsz, és elnyomod magadban az érzelmet, és nem változtatsz az érzelmi világodon, akkor az nem fog hosszú távon működni. Mondjuk azt mondom, ha van egy házasság, és a házasság a gyakorlatban tökéletes, racionálisan is megértem, hogy ez jó parti, de nem tudom magamban fölébreszteni azt az érzelmet, ami a kettő között még meg kell, hogy legyen, hosszú távon nehéz lesz. Ezért mindenképp dolgoznom kell, hogy legalább valami kis érzelem legyen. És ez azért lehet, hogy furcsa, hogy az embereknek idealista ugye az, hogy hát először ott az érzelem, és aztán ráción kell gondolkodni, hogy értelme is legyen annak a házasságnak, nem tudom, értitek. Hát a fordítva szok működni.
Nyilván nem Igen.
Miért, hogyha megvan az ér, akkor könnyen forráció, de a fordítva nem esik szó erről.
Hogy van egy érzelem Isten felé.
Igen, hogy van egy nagyon erős érzelem, és akkor ez egy gyakorlatilag erős, meg hogy nem ért iratni, nem is hogy miért kell, csak érti. Értem, hogy ez kevés kisebb problémák, csak hogy ez is egy pont például
lehet. Nagyon jó, hogy felhoztam, mi most nem alapvetően a házasságon, mint példa, mert metaforra hozom föl, de mind a három esetőség meg lehet, tehát meg lehet az is, hogy hiányzik a, megvan a gyakorlat és az érzelem, de hiányzik a ráció. Tehát olyan dolgot csinálsz, amit nagyon átérzel, közben nem nagyon van értelme, sőt lehet, hogy ellentétes azzal, amit a logika megkíván. Ugye ez egy elég gyakori eset a világunkban. Itt bizony, sajnos, mi a lényege a dolognak? Hogy az érzelmed lett úrrá a rációt, tehát neked föl kell ébreszni magadban a rációt, első lépésben elnyomod az érzelmet, és változtat a cselekedetelen a ráció alapján. Második lépésben azonban már nem szabad így maradni, hanem meg kell próbálni változtatni az érzelmen is. Nem csak elnyomni az érzelmet, hanem változtatni is rajta. Egy másik lehetőség az, hogy megvan az értelem, megvan az érzelem, de hiányzik a cselekedet, az nem nagyon van. Mert akkor mitől hiányozna a cselekedet, ha csak nem egy külső tényező, ami megakadályozza a cselekedet. Az ember mindig azt szerint fekszik, amit az értelme és az embernek az irányító motorja, hogy melyik irányba megy, az az értelme és az érzelem. Hogy?
Milyen más motor?
Nincsen. Nincs más motor. Tehát a motor az mindig ez a kettő, és az egészséges mehet az dolognak az, ha mind a kettő egy irányba hajtja. Sok esetben nem így van, sok esetben az érzelem motorja megy ebbe az irányba, az értelem motorja megy egyben az irányba, és általában a cselekedet közelebb van az érzelemhez, mint az értelemhez. Tehát általában az érzelem motorját követi, és mint teli van az ember lelkiismeret húzalásokkal. Mit mond a tánya? Először is ott az értelem. El kell ismernünk, hogy az ember mindig újra tud lenni az értelme által az érzelem. Tehát kövess az értelem motorját. Mélyülj el az érzelemben. Mélyülj a megértésében a problémának, hogy mi a helyes út. És a helyes utat kövess akkor is, hogyha ez ellentétes az érzelmeidben. Második lépésben? Hiányzik az érzelem? Megvan már a mértése a dolognak, és a helyes út, és a követése is megvan gyakorlatilag. Próbáld meg az érzelmet megcsinálni. Ha nem megy rációból, hiába ismered meg, és csak egyre jobban és jobban, egyszerűen nem vetik meg az érzelem, mert nem egy olyan egyszerű, hogy Isten szeretni. Akkor próbáld meg halucinálni ezt a szeretetet. Próbáld meg azt a természetes vonzódást. Fölébreszteni magadban, ami minden emberben megvan, a spirituális dolgok és Isten iránt. Hogy tudod felébreszteni magadat?
Nem tudom, hogy mi az. Nem tudom, értem, hogy miért, hogy a természet mindenkinek megvan az alapvetően, csak ez mondjuk...
Mi kellene?
Gyakorlatilag mit jelent? Hogy mondjuk van valaki, aki ebben a helyzetben van, akkor honnan tudja, hogy most akkor ezt a... Mert ugye ez elvök benne van mindenkiben, tehát ott van, tehát maga a felébresztését nehéz észrevenni, mert hogy alapvetően ott van. Tehát, nem valami új dolgot szerzel, egyszerűbb a semmiből valamit, mert akkor látom, hogy nem volt, és most lesz, mint van valami, ami mindig velem van, és akkor most is felébresztem.
A kérdés, hogy a felébresztés hogy működik, ez egy kicsit olyan, mint amikor vegyünk megint egy emberi kapcsolatot, egy kicsit most mechanikusan fogom leírni, nem ugyan a valóság, de megértése. Tehát, hogyha te mondjuk szeretsz valakit, nem. Szerettél valakit végén. De elváltak. Nem, azt nem mondtam. Semmi, semleges a dolog. Semleges a dolog. Hogyan tudod te, mi lenne a tökéletes út? A tökéletes út az lenne, hogyha visszatérsz hozzá, és a gyakorlat megvan, majd fölébreszted magadban, nem fölébreszted magadban, majd eléred azt, hogy újból jól megismered, és ebből az ismeretből merítve fölébresztesz magadban egy újabb, új vonzódást irányába. Okay? Ha ez nem megy, akkor mit csinálsz? A magában az, hogy vele együtt vagy, többet találkozol vele, többet beszélgettek, együtt töltöttek az időt, emlékeztet téged, előhozza azokat a régi érzéseket, amik korábban volt. Ez történik velünk és Istennek. Ezt mondjuk a gyakorlat megvan. Elkezdjük a mitvákat tartani. Megpróbáljuk őt megismerni. A legjobb az lenne, ha ebből a megismerésből, Isten racionális megismeréséből, a meditálásból születne egy valódi szerelem. szerelmessé válnak is. Ez az emberek többségénél nem megy. Mert nem tudja magát, nem tudja olyan erősen hatni a racionalizásával az érzelmét. De legalább mit ér ez által a próbálkozás által? Ez olyan, mint amikor együtt lenne, közelebb van Istenhez, úgymond, együtt járnak megint, és ezért régi emlékeket előhoz benne. A vonzódást, ami amúgy is megvan, az ami olyan, mint egy régi emlék valakivel, azt előhozza és fölébreszti benne. Mondjuk én példám, ugye hiába az ember vallásos, és nem ez az, hogy folyamatosan teli van Isten iránti érzelmekkel, hogy nem úgy kell az ember, mert úgy fekszik, hogy imádlak Isten. Mert ez nem. És ez nagy vitás tenni, hogy azon, hogy így van. Ahogy? Hogy imádlak Isten?
Hát nem azt mondom, hogy folyamatosan.
Hát nem fanatizmus szerintem, hát két lehetőség van. Vagy az emberek többsége, aki ezt mondja, hogy az halucinált, az az őrült, vagy képmutató, vagy ismi. De vannak, akiknél ez valós, egy szádiknál például, ami egy a sok ezerből, ott az egy valós dolog. De most azt mondjuk, hogy nálam nem tud ez valós lenni, mert hiába próbálom. Legalább próbálkozom vele, ezzel a próbálkozással, ezzel, ja igen, magamról szerintem. Szerintem is magamról. Tehát én nem, de mondjuk, amikor, ha nem tanulok napokon keresztül saját magamnak, nem veszek elő egy érdekes filozófiai diskurzus hasonlót, akkor ez még jobban a motiváció, vagy a lelkesedésem külsőleg nem mutatkozik meg, de kicsit leül. Az ember elővesz egyet, kicsit reggel föl kell, elolvas, hogy tanulja, azon fölébresz benne egy ilyen lelkesedést, hogy wow, nem is a Isten létezik, mert wow, ez micsoda a bölcsesség, és ez a közelet hozzá, akkor fölébresz, érted? Erről van szó, az ember foglalkozik vele, gyakorlatban is, racionálisan is, ez közelebb hozzá, és ez fölébresz benne egy természetes, a vele született érzés.
Nem mondhatom én is
a... Persze.
Saját tapasztalat? Nálam ez úgy történt valóban, hogy elkezdtem tanulni. Így elkezdtem tanulni, itt tudtam ott, gyakorlatilag ma már úgy minden nap, és tényleg úgy elkezdett úgy bennem erősödni a hit. Csak szerintem a tanulás az alapja, mert anélkül az egy vakhitnek gondolom én.
Tehát nem tudod, hogy miben hiszem.
Miért nem tudod, hogy miben hiszem, mint ahogy írva is van, úgy tudom, hogy a bálvány imádók gyakorlatilag egy bálványt imádnak mindenféle alap nélkül. És ha itt szerintem elkezd az ember tanulni, és picikét kezd belemélyedni, akkor úgy jött, nálam legalábbis itt tudom elmondani, nálam jött tényleg az a szükséglet, hogy valami már szintet, valami gyakorlati dolog is kövesse. És akkor így elkezdtem tényleg, tudom én először mondjuk úgy, hogy 5%-ot, elkezdtem szombatot tartani. Nyilván azért ez nem megy egyik pillanatról a másik szerintem, mert az nem egy őszinte folyamat. Én azt gondolom, hanem úgy volt nálam, hogy először 5%-ot, utána egy 10%-ot, tehát így jött a dolog, és azért, hála Istennek ma elmondtam, hogy majdnem 100%-ra sikerült, és valahogy olyan érdekes volt ez a folyamat, hogy magam se hittem volna, hogy egyszer csak azt vettem észre magamon, hogy ez mennyire jó, hogy ez milyen erőt ad. Én magam hittem volna egyébként, megmondom őszintén, már azért én sem fogok becsapni senkit, nem úgy születtem az alapján, de azt megtapasztaltam az utóbbi időben, hogy ez milyen erőt adott, és hogy így folyamatosan jött ez a dolog, tényleg úgy, hogy 5-10-20-30% az összesből, ami elő van írva, és ez így járt. Tehát én azt gondolom, hogy ez csak a tanulás alapján is úgy jön a cselekedet, és úgy érzelmileg is sokkal közelebb fogod érezni.
Jó, hát akkor most pedig arról lesz szó, mi tesszük egy kis kitérőt, hogy azoknál, akiknél sikerül elérniük, hogy az értelemből valódi érzelem lesen, akkor ez hogyan működik. Tehát van egy olyan része a Tórában, ahol arról beszél, amikor felavatták a szentélyt, szentély sátrat, sivatagban, akkor Áron, a főpap, két fia idegen tüzet hoztak a avatási szertartásra, és Isten, és meghaltak, tűz fölemésztette őket. És akkor érdekes, Mózes azt mondja Áronnak, hogy ez az, amiről Isten, ez, ami most történt, a két fiaddal, ez az, amiről Isten azt mondta, Bekrovai Akadesh. A hozzám közelállókkal fogom megszentelni a nevem. Erre azt mondják a kommentben, mit értett ez az Mózes, hogy Isten korábban mondta nekem, hogy a hozzám közelállókkal fogom megszentelni a nevem, tehát az ő haláluk által. Én azt hittem, hogy a hozzá közelállók, az vagy én vagyok, vagy te. Kiderült, hogy az nem mi voltunk, hanem a fiaid. Ők közelebb voltak hozzá, mint te meg én. És ez egész nagyon furcsa ez a dolog. Mit jelentett az, hogy ők közelebb voltak Istenhez, mint te meg én? Mit jelent az, hogy Isten megszentelte a nevét általuk, és amivel közel voltak, hozzá, ezért meghaltak? És mit jelent az, hogy közel voltak, amikor idegen tüzet vittek a szentélybe? Egy bűnt követtek el, legalábbis úgy tűnik, hogy idegen tűz, ez ilyennek tűnik. Erre azt nagyon érdekes magyarázatot adnak a kabbalista kommentára. Azt mondják, idegen tűz az azt a lelkesedést jelentette, hogy ők olyan szinten elmélyedtek az isteni felfogásban, az isteni meditációban, Isten közelségében, hogy a szerelem olyan szintre fokozódott Istennel, hogy nem bírták el a létüket a testükben. A lelkük kilépett a testükből. Szóval elértek egy olyan szintet, amikor, mint amikor azt szokták mondani, ugye, hogy a szerelembe belebetegszik az ember, és hogy orvosilag is, hát van ilyen, hogy valaki belehal a szerelembe. És hogy annyira kívánja a szerelme tárgyát, és nem bírja, és nem tudja megkapni, és ez olyan erős benne, hogy egyszerűen gyakorlatilag nem tudom, hogy van-e ilyen, de a regényekben. Ragaszkodik hozzá, ez egy jó példa.
És akkor mit tűnik fél évre, évre rá
után? Agyon vágyakozik rá. Ez egy jó példa, köszönöm. Tehát idősöknél ez egy jó példa. És akkor gyakorlatilag ez a dolog lényege, hogy annyira vágyakozik, hogy Isten úgy volt, annyira vágyakoztak erre a szellemi létre, nem akarok rossz példákat mondani, de végülis a például buddhizmusban, lávzél, tessék különbség, valami ilyesmi a cél. Az a cél, hogy lépj a tudatos állapotból, nirvanát éld el, és lépjél be a tudattalattikba, amit el sem tudod magad vonni a fizikai életből. Náluk ez olyan szintre került, hogy valóban a testük elhagyta a lelket, tehát biológiailag ők meghaltak. Annyira kikívánkoztak a testükből, hogy meghaltak. Ez egy óriási nagy dolog, ez tényleg egy nagy eredmény, valaki ráció által ezt elér. Mit mond erre a Tóra? Ez tűz, de ez már idegen tűz. Miért? Mert ezt már nem szabad, ezt a határt már nem szabad átlépni. Meg kell próbálni Isten szeretetét fölébreszteni magadban. És ha fölébred, az borzasztó erős. De mindig tudni kell visszajönni. Mert azt jelenti, hogy mi legyen az eredménye a szeretetnek. Ne az, hogy egyesüljön a lelkem Isten, tehát lépjen ki a fizikai világból. Ebből a szeretetből motiválva próbáljak itt a világon maradni, a mitzvákat, a küldetésemet teljesíteni, és a fizikai világban, ameddig azt a küldetést teljesíteni kell. Ez olyan, mint amikor valakit nagyon szeret, de tudod, hogy most neked éppen ebből a szeretetből fakadóan egy feladatod van, de közben mégis szeretnél vele lenni. Akkor milyen helyes döntés? Ott hagyni a feladatot, vagy a szeretetre hallgatni, és ott hagyni a feladatot, és visszamenni hozzá, ne esik a feladatot, vagy szeretetre hallgatni, és éppen ezért a feladatot megcsinálni, egy ellentétes dolog. Szeretet azt kívánja, hogy most közel legyél hozzá, ugyanakkor pedig éppen azt kívánja, hogy a feladatodat teljesítsen. Akkor ez volt a hibájuk az Áron fiainak, hogy ők kiléptek ebből a világból. De végülis mivel érkezte el? Hagyjuk azt, hogy ők kiléptek. Ez nagyon fontos, amire még szükséges. Mindig ez itt a lényeg. Az emóció, a érzelem Istennek kapcsolatban soha ne vezessen a gyakorlattól való ellépéshez. Mindig legyen a gyakorlatban eredménye ennek az érzelemnek. Mind a racionalitásnak, mind az érzelemnek. De akkor miért, ők hogy értek ezt el? Éppen ezáltal a mély meditálás által, gondolkodás által, racionalitás által mélyen elmélyültek benne, és olyan szinten meditáltak és elmélyültek benne, hogy egyszerűen kikívánkozott a lelkük a testükből. Akkor olvassuk a szöveget is, egy kicsit haladjuk. Értitek a... Jó? Igen? Ah, és akkor ezt jelenti az, hogy Isten a hozzá közel állókkal szentelte meg a nevét. Ez azt jelenti, hogy ez nem egy büntetés volt, hanem ez az eredménye volt a hozzá közel állóknak. Így van. Hanem ők maguknak okozták. Vagyis, meg ott tartunk az utolsó bekezdés az első oldalon, mit jelent ezt a szeretetet elérni, vagyis a szíve felfogja az agyban fészkelő bölcsesség és értelem alapján Isten végtelen nagyságát. Mi az, amit fölfog, mi ez a végtelen nagyság? Előtte semmi nem számít, minek folytán illene, hogy minden élőlény lelke iránta vágyakozva, fényéhez csatlakozva, és azzal egyesül. Ugye, ahogy a szerelemben magásosztályban nem tudok élni nélküled, Istennél valóban erről van szó, hogy felfogom azt, hogy igazából minden ő. Most egy kicsit ezen egy apró kis meditálást csináljunk végig. Ugye, gondoljuk azt végig, hogy szerintünk Isten miben több, mint mi. Mi azt jelent az, hogy Isten nagyság? Na, szerintetek? Mit jelent az Isten nagyság?
Minden.
És te mit mondtál, Katán? Köszönhetünk mit? Te meg azt mondtad, hogy Isten által létezik. És ez mit jelent? De az általa létezik, az mit jelent?
Ő teremtette.
Meg is tölt minden.
Mindenhol.
Van még valakinek ötletet? Mondjuk, legyünk egy pár példát. Lehet a dolog egy egyszerű gondolat. Nagyon felszínes síkon. Azt mondod, Isten nélkül hol lennék én? Nem lennék. Az egészségem nem lenne biztosítva, az a kis kevés pár nószén, megélhetésem nem lenne biztosítva. A gyerekállás nem lenne biztosítva. Ezért Isten szeretem, és tudom, hogy ő a főnök. Ez egy elég felszínes hozzáállás. De ez is valami, ha valaki ezt átérzi, ez is valami. Magasabb szint az, amit ti mondtok. Ami azt mondod, én létezem, valójában én létezem, de az én létem, az egyedül Istennek köszönhető. Isten, ha nem lenne, én nem is léteznék. Ez már előrelépés az előző képest. Az előző nem volt ez benne, hogy én nem léteznék. Hogy nem. Azon benne, én létezek, és vagyok, és minden, de hát Isten nélkül nem mennék sokra. Ez külön az utca emberének a hozzáállása. Szükségem van Isten. Szükségem van a hitre. Ugye ezt mondja? Én meg vagyok nélküle is, de szükségem van rá. Ez egy jó eszköz. Ennyit van. Algofilin, van. És van, így van, és van a feltöltve is. Akkor ez egy kicsit ironikus. Akkor ez az első szint. Ha azt mondom, vagyok, nem gondolom ezt ennyire végig, hogy az én függőségem mekkora. Azt mondom, teljes függőség vagyok Isten. Isten, ha akarnál, egy pillanatot félre tudna rakni. Meg tudna ölni, ki tudna végezni, el tudnám veszteni a vagyonomat, mindent el tudnék veszteni. Meg akár, de azért de nem úgy merül ez föl, hogy az egész létezésem, hanem van a világ, van Isten, és Isten erősebb, mint a világ. Isten múlik az egész világ. A második szint, amit te mondasz, az, hogy a világ nem is lenne, ha nem lenne Isten. Isten lenne világ nélkül, de világ nem lenne Isten nélkül. Tehát a függőségünk teljes. De te is azt mondod, hogy mi vagyunk. Pillanat, mert még leszek. Akkor te is azt mondod, hogy mi vagyunk. Vagyunk, csak a mi létünk teljességgel Istenen múlik. Ő teremtett minket sok-sok évvel ezelőtt, és ráadásul még mindent is betölt. Tehát nincs olyan hely, ahol el tudnék lenni, ahol nem venne észre. De lehetne ezen még tovább? Tehát mi? Egyáltalán létezünk mi? Valójában az egyetlen valós létezés az Isten. Mert ha mi létezünk, de a mi létünk csak egy feltételes lét, csak azért létezünk, mert Isten így megúlt. És Isten minden pillanatban újra teremt bennünket, éppen emiatt a feltételes lét miatt. Tehát mi minden pillanatban csak az ő létének függvényei vagyunk. Hogy valójában az egyetlen valós lét az Isten. a mi létünk, jó, végül is létezünk, mert végül is abból indulunk ki, de ez egy nagyon kérdéses valami. A mi létünk az Isten nélkül nem csak azért nem lenne lét, mert nem lenne, aki létrehozzon bennünket, mert maga a lét az csak Isten. És ugye végigvittünk három szintet, ahol az ember jobban és jobban elmélyül, el is felszínes volt az 5 percet elmondani, jobban és jobban elmélyül abban, hogy mennyire Isten az egyetlen valóság. Ugye? És ezt sokkal mélyebben is ki lehet fejteni, és még egy szinten mélyebben. Ha ebben elmélyül, és ezt fölismeri mondjuk, hogy Isten az egyetlen valóság, akkor nem azért vágyakozik Isten iránt, mert milyen jó az Édenkertben. Édenkert sincs is. Tehát az Édenkert is valahol egy olyan teremtett közeg, most nem akarok belemenni, csak egy szellemi közeg. De mindesetre nem ezért vágyakozik, mert vagyok én, és én tudom, hogy Istenért, hogy semmire nem megyek, akkor jobb közel lenni Istenhez. Azért vágyakozik, mert Isten egyetlen valóság. Minden, az olyan, mint amikor rájössz arra, hogy minden más, amit eddig csináltál, az egy marhas. Semmi értelme az egésznek. Az egy... Hogy? Nem, az nem a visszajutásról van szó. A visszajutás azt jelenteni, hogy te elmentél és visszajössz. Szerintem ez az egyetlen dolog, ami valójában létezik. Fölismered, hogy ez az egyetlen valódi létezés. Minden más és feltételes lét. Az valahol, nem mondom ezt, mert ezt végül is nem mondjuk, de valahol majdnem olyan, mint egy halucináció. Majdnem, ha én látok egy akadályt előttem a világban, akkor azt mondom, ez végül is, ha minden pillanatban csak Isten teremtő erejének a függvénye, akkor én igazából az én létem nem egy valós lét, az csak egy feltételes lét. Most akkor ezt végig gondolja az ember, akkor eljuthat egy ilyen ötjén. Akkor ezt mondja, ha csak azért akarom elmondani, hogy a szövegbe kicsit haladjunk utána, majd kérem, hogy egészítsétek ki. Ha a szíve felfogja, az agyban, megint visszamentem, az agyban szétszedő bölcsesség és értelme alapján Isten végtelen nagyságát, erről van szó, hogy ez semmi nem számít, ő az egyetlen, minek folytán illene, hogy minden élőlény lelke iránta vágyakozzon, fényéhez csatlakozzon, és azzal egyesülve, hogy ne csak a tudatában legyen ez így, hanem a valóságban is érezze is, hogy Isten az egyetlen. Hogy Isten az egyetlen valóság. Ugyanúgy illene, hogy lelke, nefes, szelleme, ruach is, melyek bensében vannak, epegykedjen és vágyakozzon utána. A nefes és a ruach két szintje a mi lelkünknek, most ebben nem fogunk belemenni. Viszont tehát akkor, hogy a mi lelkünk is Isten iránt vágyakozzon. Úgy, ahogy például vágyakozott Áron két fiának a lelke, akik aztán túlzásba is vitték, annyira vágyakozott, hogy el is hagyták. Tehát vágyakozzon utána arra, hogy elhagyják porhüvelyüket, ami a test, ami nem más, mint a test, hogy vele egyesüljenek. De végül is miért erre kéne, hogy vágyakozzunk? Akkor miért nem hagyjuk el mégis a testünket? Mert tudjuk, hogy nem ez a cél. Csak hogy akaratunk ellenére élnek a testben. Annak fizikai fogságában vannak, mint az elhagyott asszonyok, akik nem tudnak másra házasodni, és így mostani állapotban nem képesek felfogni őt, kivéve a lélek betöltözik a tóra és a parancsolat öltözékébe, mint abban az ismert hasonlatban, amikor valaki megöleni a királyt. Jó, akkor innen erre még térjünk ki egy percre. Mi az az elhagyott asszonyok? Ez a szalmaözvegység. Ugye, hogyha valaki házas, és a férje eltűnt, és nincsen bizonyíték arra, hogy meghalt, és nem adott neki vállólevelet, a nő problémában van, nem tud a férjével lenni, de elválni se tud, le van békjózva. Szeretne a férjével lenni, de itt sincs, ott sincs. Ezt mondja, mi is ilyenek vagyunk. Szeretnénk a férjünkkel lenni. Nem, elnézést. Szeretnénk elhagyni a testünket, de nem tudjuk, mert ide le vagyunk kötve. Nem vagyunk kötve, mert ez a mi küldetésünk. Hogy igazából szeretnénk mi is elhagyni a testünket. Ez lenne a cél, hogy olyanok legyünk, mint Áron fiai, akik el is hagyták a testüket. De tudjuk, hogy nem ez a cél, tudjuk, hogy nem ez a küldetésünk, és ezért mindig azért azt mondjuk, olyanok vagyunk, mint a szalmaözvegyek, visszajövünk ide, ebbe a világba. És tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk? Az, hogy végül is a Tórát és a Miccákat megtartsuk. Miért? Mert a jelen állapotunkban ez a valódi egyesülés Istennel. Nem a lélek elhagyja, a testet, végül is a jelen állapotban a küldetésünk teljesítése az, ami valódi egyesülés Istennel. Mondjuk erre egy példát. Valaki kapcsolatot akar teremteni egy nagy professzorral, egy kis óvodás gyerek. Kapcsolatot akar teremteni. Hogy? És oda megy a professzor, és átöleli. A professzor észre sem fogja venni. Oda megy, és elkezdi össze itt a pusztén. Nem tudja, mit kezdje vele. A professzor ad neki egy feladatot, és azt teljesíti, az már a professzor nyelvén van, az már akkor van egy kapcsolat. Az már kifejezte, hogy ő tiszteli a professzor. De ha az a kis óvodás, amikor odaadja, akkor azért mondom óvodás, hogy nagyon távol van a professzor gondolkodó világában, akkor odaadja az óvodásnak azt a feladatot, akkor ahelyett megint csak oda, és elkezdi puszilgatni a professzor, akkor nem, hogy nem segít ezzel, hanem csak rontja a kapcsolatot. Hogy neki az lehet a vágya, hogy ő megölelje a professzort, de tudja, hogy a valódi kapcsolódás nem a megölelés által van, hanem hogy teljesíti a feladatát. Ugyanígy vagyunk mi is. Ha megszületik bennünk ez az érzelem, szeretjük Istent és elhagynánk a testünket, akkor mire vágyakozunk, hogy egyesüljünk vele. De tudjuk, hogy az igazi egyesülés nem ezáltal lesz, hanem azáltal teljesítjük a feladatunkat, ami a Tóra és a Mitzvá. Ha teljesítjük a Tórát és a Mitzvákat, nem érezzük, hogy egyesültünk Istennel, nem érezzük azt a közelséget, ugye feltétlenül. Föltettem a tfilint, tartom a sávet, nem érzem annyira, hogy most Isten közelében vagyok feltétlenül, úgy, mint amikor a meditáció közben már a nirvana közelében éreztem azt a szellemi közelséget. Igaz. De amikor átölelsz valakit, ha sok ruha van rajta, attól még lehet, hogy átöleled, és attól még, hogy nem érzed, hogy őt ölelted át, nem a bőrét és a ruháját, attól még átölelted. Mondjuk ugyanez van a mitzvákkal is. Hiába a mitzvák, azok nem teszik láthatóvá azt, ami mögötte van. Isten, olyanok, mint az ember ruhája, mégis a teljesíted az olyan, mint amikor átölelnéd a királyt, akin sok ruha. Mégis átöleled. Akkor ezért ez a, hogy ilyen. Ezért fogva nagyon is illenne a közepes lelkének és szellemének átölelni őt, teljes szívvel és lélekkel és minden valójával, és a 613 mitzva teljesítése által, gondolatban, beszédben és cselekedetben, a Tóra értését és elsajátítását jelenti, hogy ezt fentre mondtuk, megérteni a Tórát, gondolat, beszélni róla a Tóráról, illetve megcselekedni. Van-e kérdés, hogy hozzákozz? Sokat kell foglalkozni vele, és akkor... Erről majd, ha oda jutunk Isten segítségével. Hát ugye, jól emlékszem, akkor az egyik görög filozófusnak is van valamilyen, mi csak egy példa vagyunk, és nem is vagyunk valóság. De minden esetben nem fogadjuk el. Ezzel a témával, majd a Isten megsegít, és befejezzük a tánya első részét, az első három fejezetet, és eljutunk a hit és tudás kapujához, akkor ott ezzel foglalkozni fogunk.